Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az olasz fővárosban működésbe lépett két úgynevezett vörös zóna. Az egyik a Termini központi pályaudvar kerületében, amelyben rendkívüli hatósági biztonsági intézkedések érvényesek, egyelőre március végéig, derül ki a rendeletből, amelyet a prefektus írt alá. A rendelkezés Róma központi első számú kerületére vonatkozik, az Esquilino-dombon, ahol az ország legnagyobb pályaudvara, a Termini található. A másik biztonsági zónát a szomszédos kerületben, a Tuscolana vasútállomás övezetében jelölték ki. A főváros olyan részeiről van szó, ahol eddig is kiemelt volt a vasúti és utasforgalom, az idei jubileumi szent évben pedig ez a két kerület lesz a főbb római belépőpontja a 30 milliósra becsült zarándok tömeg és más látogatók többségének. A Termini és a Tuscolana állomás között sorakozik a Santa Maria Maggiore és a Lateráni Szent János Bazilika, melyek szent kapuin a hívek áthaladnak. A tavalyi a magyarországi gazdaságtörténet második legeredményesebb éve volt a beruházás ösztönzés szempontjából. A 2024-ben kötött megállapodások alapján 4000 milliárd forintnyi új beruházás érkezik hazánkba, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kifejtette, az egészségügyi válság, a fegyveres konfliktusok és a terrorfenyegetések nyomán új világgazdasági korszak kezdődött, ebben az új versenyben pedig hazánk kiválóan teljesített. A legtöbb beruházási projektet magyar cégek hajtják végre, 23 vállalattal sikerült megállapodni. A legnagyobb volument 7 kínai vállalat képviseli, ezek a teljes beruházás érték felét teszik ki, de dél-koreai és japán cégek is hoztak döntést új nagy beruházásokról. Elfogadhatatlannak nevezte a földgáz és a kőolajszállítási útvonalok lezárását a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Facebook oldalán azt írta, ez ellentétes az EU integrációhoz kapcsolódó elvárásokkal. Az ukrán külügyminisztérium egy politikailag motivált belföldi fogyasztás célzó tájékoztatási kampány részének nevezte a magyar külügyminiszter kijelentését, és azt hangsúlyozta, az európai energiapiacon a problémák egyetlen oka mindig is Oroszország volt. Az ukrán parlament honlapján jelent meg olyan törvényjavaslat, amely szerint hadi állapot idején lezárnák az Oroszországból induló földgáz és kőolajszállítási útvonalakat. Ötödik alkalommal egyeztettek a Bős Nagymarosi vízlépcső kérdésének mindkét fél számára megnyugtató rendezése érdekében a téma kormánybiztosai Pozsonyban. A Hágai Nemzetközi Bíróság 1997-es ítéletében kötelezte a feleket a nagymarosi építkezés 1989-es felfüggesztése óta tisztázatlan nézetkülönbségek feloldására, emlékeztetett Szepek Gábor államtitkár, aki a magyar kormányban felelőse az ügynek. 2024 novemberében a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,7, naptárhatástól megtisztítva 4,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakét, jelentette a központi statisztikai hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 5,3, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 4,5, az üzemanyagok esetében 1,3%-kal bővült az értékesítés. A volumen 6%-kal felülmúlta az előző havit. 2024 novemberében az ipari termelés volumene 4,2, munkanaphatástól megtisztítva 2,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette első becslés alapján a KSH. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,6%-kal kisebb volt az októberinél. Késési biztosítást, az állomások mosdóinak felújítását, buszbeszerzést és a gyesebb felvásárlását is tartalmazza a közlekedési miniszter által meghirdetett 10 pontos vállaláscsomag. Lázár János közölte, 20 perces késés esetén júniustól visszaadják a jegyár felét, a bérletesek pedig 5 késés után kapnak 10% kedvezményt a következő bérlet megvásárlásakor. Azt ígérte, ha nem tudnak klímát biztosítani a nyári menetrendben, akkor ott a buszt küldenek. Hamarosan megkezdődik a Gubacsi híd felújítása, jelentette be a miniszter. Elmondta, ezt uniós finanszírozással akarták megoldani, de a fejlesztési pénzek késedelmei megakadályozták a munkálatokat. Uniós pénzből újítaná fel a kormány viszont a híveket. Kiderült az is, január végéig várják az ingatlan befektetők pályázatait a meghirdetett pályaudvarokra. Végül az időjárásról. Változóan felhős az ég, de az északi-északkeleti tájakon vastagabb, zártabb maradt a felhőtakaró. Kevés helyen előfordulhat eső, zápor, a szél pedig nagy területen felélénkült. A csúcshőmérséklet 10-11 fok körül alakul, aztán holnap északi irányból visszatér majd a tél. Híreinket hallották.
Reklám. 30. jubileumi újévi koncert.
2025. január 18-án 18 órai kezdett el a Hotel Egerben.
Kezdjük az új esztendőt fergeteges szórakozással, pezsgővel, a legismertebb operettdallamokkal, keringőkkel.
Jegyek válthatók Egerben a Turinform irodában, illetve online a jegy.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Révész László, a Pedagógus Képzőközpont főigazgatója mutatja be az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai innovációit.
Hát legyenek bátrak és legyenek kedvesek, csukják be a szemüket. Most gondoljanak egy nagyjából 10 éves forma kisfiúra, ott ül az osztályteremben, a kezében egy régi könyv, egy megsárgult lapokkal teli könyv van, és ugyanazokkal a módszerekkel próbáljuk rávenni őt arra, hogy magolja be mindazt, ami ott van a tankönyvben. Most gondoljunk ugyanerre a kisfiúra, egy picit más aspektusból, helyezzük át egy kreatív környezetbe, ottól megpróbálunk tájékozódni arról, hogy milyen igényei vannak, milyen tanulási szükségletei vannak, és hogyan tudjuk őt segíteni az úton. Melyik valóságba szeretnénk őket nevelni és tanítani? A fő kérdés, és talán ez, amit nem kell itt most önöknek megválaszolni nekem, de magukba esetleg, hogyha picit végig gondolják, hogy mi az, amit szeretnénk elérni a tanítás folyamatába, melyek azok a kontrolláltan innovatív esetek és elemek, pedagógiai módszerek és alkalmazások, amit érdemes beemelni az oktatásba. Mert azt látjuk, hogy ebben a rendkívül gyorsan változó világunkban, ahol az oktatás technológia és a módszertan is változik, szinte napról napra van új dolog. De hogy ezeket érdemes áttekinteni, hogy tényleg innovatívak-e és tényleg hozzájárulnak-e ahhoz a pedagógiai kompetenciához, amivel mi rendelkezünk és amivel eredményesen fogjuk tanítani a gyerekeket. Annak idején, amikor én édesapámmal beszéltem, akkor nagyon sokszor emlegette, hogy ezt a palatábla nevezetű oktatás technológia eszközt, lehet, hogy többen ezt alkalmazták és használták is, és ma meg már ott tartunk, hogy a digitális világ beköszönt az ajtón, talán már be is lépett, a mesterséges intelligencia nem kopogott be, ő csak így bejött ugye a világunkba, és hát látjuk azt, hogy milyen szerepe van, térhódítása. Viszont az oktatásban még mindig ott vannak azok a klasszikus, tradicionális feladataink, amik ugye megjelennek. Nekem a palatáblával kapcsolatban nincs is szoros élményem, azért a kréta csikorgására emlékszem, főleg amikor rosszak voltunk, és emiatt a tanár nem törte el, ugye, hogy szépen csúszson a táblán, hogy hadnyikorogjon tovább, de éppen a kréta pornak az illata itt van a mai napig az orromba. Sokáig gondolkoztam azon, hogy meddig menjünk vissza, amikor így innovációról kellene beszélni az egyetemünk tekintetében, és hát megmondom őszintén, hogy több évtizedre, évszázadra kell, hogy visszanyúljunk, hiszen 1762-ben fogalmazódtak meg az első gondolatok a Domus Universitatis kapcsán, ugye Barkóczi által, aminek 1774-ben Eszterházy kezdett testet ölteni. Föltehetjük nyugodtan a kérdést, hogy ez pedagógiai innováció volt-e abban az időszakban. Vagy mehetünk tovább egy kicsit az időben, 1828, ugye, magyar nyelvű tanítóképzés Egerben. Ez a magyar nyelvű tanítóképzés 1852-től ugye a líceumba költözött. Föltetjük a kérdést, hogy pedagógiai innovációról beszélünk-e. És hát megmondom őszintén, hogy nem szeretnék rendhagyó történelem órát tartani, ezért most ugrunk egyet, ha nem haragszanak, és rögtön 2016-ban találjuk magunkat, amikor Eszterházi álma valóra vált, és 2016-tól egyetemként működik intézményünk. Nyugodtan föltetjük a kérdést, hogy vajon ez pedagógiai innováció-e, illetve 2021. augusztus 1-e, amikor is én azt gondolom, hogy minden olyan irány, ami az egyetemmel, az egyházzal, mint fenntartóval. Föltettük, hogy a kérdés, hogy vajon pedagógiai innovációk voltak-e ezek. Ott van mindig a tradíció mögöttünk, amire építjük mindazokat a fejlesztéseket, amik egyetemünkön megvalósulnak. Ott van az innováció, gondolom sokan jártak az érseki könyvtárban, ahol rendkívül gazdag állomány áll az olvasók rendelkezésére, és olyan kötetek is megtalálhatók természetesen, amikből például a világon csak egy-egy darab van. Csépe Valéria professzor azt, hogy szerintem ismeri mindenki, oktatás 20-30 kutatócsoport, a Nemzeti Alaptanterv, ha nem is olyan formába került bevezetésre 2020-ba, de egyetemünkön került kifejlesztésre, ugyanúgy, ahogy a Kattan portál, ugye ez a katolikus tananyag portál, digitális tananyag portál is, itt jelent meg az egyetemünkön, illetve itt került fejlesztésre, és a köznevelésbe tudják használni, hasonlóképpen, mint a Nemzeti Köznevelési Portál. Akkor láttuk ennek például jelentőségét, amikor hirtelen elindult a pandémiás időszak, és volt mihez nyúlni. Tehát nagyon érdekes, amikor egy-egy fejlesztés megvalósul, nem pontosan látható az, hogy mi lesz az eredménye, hogyan fog realizálódni, mégis érdemes investálni bele, hiszen majd később ez alapvetően meg tud térülni. Komplex alapprogramot félve kérdezem meg, hogy kell említenem és vagy bemutatni, nem kell. Köszönöm szépen, sok iskola érintett ebben, EKIF-fel nagyon szoros együttműködésünk van, amit ezúton is szeretnénk köszönni. Mérő Lászlónak a gondolatait érdemes egyébként elolvasni. Ő azt mondja, hogy a mai iskolájában olyan problémákra is fel kell készíteni a gyerekeket, és olyan kompetenciákat is kell tudnunk fejleszteni, amit ugye majd később fognak alkalmazni, és nem is tudjuk igazából, hogy ezek alapvetően milyen területek. Több mint 700 iskola, 12 ezer pedagógus, és ezen 12 ezer pedagóguson keresztül nagyjából 250 ezer diák tanul ma a komplex alapprogram kereteiben az iskolákban. A jövőt tanítjuk. Megkértem az AI-t, hogy segítsen a jövőbe egy picit látni. Nem örülök, hogy ez Ben is így, ilyen módon segített. Amikor majd itt a gyerekek VR szemüveggel, diszpléjek előtt fognak ülni, és megpróbálja majd a mesterséges intelligencia és vagy a robot kiváltani a tanár, az nem biztos, hogy egy olyan jövő, amit valóban szeretnénk. Mi az egyetemen annak idején kidolgoztuk az Eszterházi pedagógus képzési modellt. 2016-ban hoztuk létre a pedagógus képző központot, amikor is az akkori érvényben lévő jogszabály még nem azt mondta, hogy pedagógus képző központot lehet vagy kell létrehozni, nem csak tanárképző központot. Mi egy picit előre gondolkodtunk, hiszen pedagógus képző központot hoztunk létre annak érdekében, hogy egyrészt összefogja azokat az innovációkat, fejlesztéseket, ami az egyetemen megjelenik, másrészt pedig a teljes pedagógus képzés vertikumát, mert abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a csecsemő kisgyermek nevelőtől kezdődően a neveléstudományi doktori iskoláig a teljes palettát le tudjuk fedni alapvetően a képzéseink tekintetében, és igazából csak 2024-ben módosult a jogszabály, de mi már 2016-ban ezt megvalósítottuk. 22, amikor az NFTV azt mondja, hogy minden egyes fél évben tegyünk be gyakorlatot a tanárképzésbe, mi 2019-ben bevezettünk egy olyan pilot programot, nem mondom azt, hogy a jövőbe láttunk, mert ez nem volna természetesen igaz, de föltettünk egy nagyon egyszerű kérdést, mi van akkor, ha minden fél évben, az első fél évtől kezdődően a hallgatóink már iskolai keretek között is tudnak tanulni, és tapasztalatot szereznek a pedagógusi pályáról, a tanári mesterséggel kapcsolatban, és 2024 ebben az évben indult el az az új tanító és tanárképzési modell, és ezt majd be fogom mutatni a mai nap önöknek, hogy egy kicsit részletesebben is megismerjék, amit mi már egy picit korábban bevezettünk, és ugye az ágazatirányú minisztérium kért föl minket arra, hogy ezzel kapcsolatban fejtsük ki gondolatainkat, és ez volt az alapja az új tanárképzésnek alapvetően. Világgazdasági fórum időről időre meghatározza azokat a képességeket, kompetencia területeket, amik szerintük fontosak, hogy az iskolába megjelenjenek és fejlesztésre kerüljenek. És látjuk azt, tudjuk, és az OECD-nek van is egy ilyen kimutatása, vagy jóslása, hogy 2030-ra a jelenleg meglévő szakmáknak a 20-30%-a el fog tűnni. És tudjuk azt például, hogy olyan szakmákban is elhelyezkedhetnek azok a tanulók, akik ma még csak 8-10, 11-15 évesek. 10-20-30 év múlva nem biztos, hogy tudjuk, hogy milyen szakma lesz. Tehát, hogy a tudás közvetítés és a tudás alapú tanítás az egy fontos dolog, én ezt sose vitattam. De azt is látnunk kellene, és érdemes, hogy hogyan tudjuk mellé beemelni a kompetencia alapú és a képességfejlesztésre irányuló tanítást is alapvetően. Régen, ez alatt most csak pár évet értsenek, olyanokról beszéltünk, hogy vlogger, blogger, youtuber. Ezek kvázi munkahelyként működnek, ez már a múlt. Most már olyanok vannak, hogy influencer, tiktoker, insta, celeb, ezt még nekem is tanulnom kell, ide van írva, puskázok, és a kőgazdag fiatalokon nevelkednek a gyerekeink, ami valamelyik csatornán megy, és ha megkérdezik, hogy mit szeretné lenni, celeb, influencer vagy kőgazdag fiatal szeretnék lenni. Az oktatás tekintetében semmi sincs ingyen, és semmi sincs anélkül, hogy ne lenne valós tudás mögötte. Jack Ma-nak hívják, egy nehéz sorsú kínai családból származik ma, a kínai gazdaság egyik legnagyobb szereplője, és ezáltal a világ egyik legnagyobb szereplője a gazdaság tekintetében, és ő nem rest, mivel a gazdasági világfórumon rendszeresen ad elő megfogalmazni azt, hogy szerinte hogyan, miként kellene működni az oktatásnak. Sport, művészet, zene, nómagolás, hit, nagyon jó hit, nagyon fontos, értékek, igen. Mindegyik benne van egyébként a komplex alapprogramban, ez csak így halkom, hogy nagyon elfogult vagyok a komplex alapprogram kapcsán, de nem csak ez a lényeg. Igen, ő is kiemelte, tudásalapúság fontos, de nem minden. Tehát a képességfejlesztés, kompetenciafejlesztés, az érzelmi oldal. A gép sose fog elfáradni. A gép éjjel 2-kor föl kell idézőjelbe, és ugyanolyan teljesítményt fog nyújtani, mint délelőtt 10 órakor. De egy csomó mindent nem fog tudni megtenni a gép. És nem is szabad az, hogy a gyerkőcök, akik ott vannak az iskolában, gépiesen kezdjék el alkalmazni mindazt, amit a technológia biztosít számukra. Kritikus gondolkodás. Ha megnézünk egy ma tanuló gyerkőcöt, életében nem járt a Google találati listának a második oldalán. Ugye, amikor beír valamit és keres, 1 millió találat jön ki 0,30 század másodperc alatt, ugye? Egyet-kettőt megnézi, és azt hiszi, hogy az a valóság. Nem biztos, hogy az a valóság. Ez az, amit nagyon fontos, hogy beemeljünk az oktatásukba. Miről szól a gyakorlatorientált pedagógus képzésünk, amivel dolgoztunk? Gyakorlati felkészítést szeretnénk ennek az arányát növelni. Pedagógusi kompetenciára nagyon nagy hangsúlyt fektetni. Ez a korábbi pedagógia pszichológia modulnak az átdolgozás és a pedagógusi kompetenciák, amit mindannyian ismernek, hiszen ugye a minősítések ez alapján vannak. Partneriskolai hálózatnak a kialakítása és bővítése, illetve az, hogy a köznevelésből minél több kollégát vonjunk be és segítsenek be az egyetemi oktatásba. Ennek a jelentőségét is el fogom mondani. Milyen kihívásokkal kerültünk szembe? Vajon tudományos pályára kell-e fölkészíteni a hallgatót? Mi azt gondoljuk, hogy nem. A pedagógus pályára kell fölkészíteni a hallgatót. Szaktudományos disziplina és elméleti ismeret nélkül természetesen nem tudok egy kémiát, egy biológiát, egy fizikát, semmit megtanítani. De pedagógust is kell tudnom faragni a hallgatóból, hogy amikor ott áll a gyerekek előtt a katedrán, akkor tudja alkalmazni a pedagógusi kompetenciát. Magas szintű szaktudás közvetítése. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Emellé kell beemelnünk azt, hogy a köznevelésnek mi az elvárása. Amikor kimegy egy hallgató, mi az, amit tudjon? Elméletileg, pedagógiailag, gyakorlatilag, szakmódszertanilag, hogyan szívja magába azt a klímát, környezetet, amit úgy hívunk, hogy iskola. Iskolai tapasztalat legyen csak a végén. Erre utaltam, farsúlyos volt a gyakorlatok tekintetében az eddigi képzés, vagy fél vagy egy év volt, az utolsó fél vagy egy év, amikor a hallgatóink kimentek gyakorlatra. Most ezt előrehoztuk, és végig 10 fél éven keresztül mennek ki gyakorlatra hallgatóink. Gondolom önöket is elért ez a, nevezzük így, hogy hullám, hogy most picit megnézzük, hogy a tanárok vajon ismerik-e a NAT-ot, kerettanterveket és társait. Minket is elért ez a hullám, egy picit meg kellett néznünk azt, hogy a képzési kimeneti követelmények vajon NAT és KET kompatibilisak-e vagy sem. Ezt mi megtettük. Ugye itt a felsőoktatásban a képzési és kimeneti követelmények azok, amik az irányvonalat adják markánsan. Tantárgyi hálók megvalósultak, kidolgoztuk tantárgyleírásokat is, amit talán érdemes kiemelni. És ezt majd fogjuk is látni, hogy legalább 25% a kreditarány tekintetében kint kell, hogy legyen iskolába, és köznevelésből bevont pedagógusok kell, hogy a felkészítést, fejlesztést megvalósítsák a hallgatóink esetében, ami nagyon fontos, mert ugye gyakorlatközpontúvá és életközpontúvá tudja tenni alapvetően a képzésünket, és a köznevelésben tanítóknak az arányát is 25%-ra kell emelnünk ebben a képzési modellben. Ez jelentheti azt, hogy egyetemi kurzus tanít köznevelésben lévő pedagógus, azt is, hogy a köznevelésben lévő pedagógus és az egyetemen lévő oktató együtt tartanak kurzusokat. 300 kreditnél maradtunk, ugye 225 a szaktudományos felkészítés, ez lényegében a két szakját érinti a hallgatóinknak 100-100 kredittel, és ami a gyakorlatorientáltságot biztosítja, az inkább a jobb oldala, az a gyakorlati felkészítés része az új képzésnek. Fókusz, így neveztük el mi, pontosan amiatt, hogy egy picit utaljunk, hogy az adott kurzusnak mi a célja, mi a tartalma, és szépen megyünk, hogy ismerje meg az iskolát, a diákot, a pedagógust, az osztályt és a tanítási folyamatot a hallgatónk. Ezek úgynevezett pályaorientációs, pályaszocializációs gyakorlatok. Tehát azért még arról nem vettük a bátorságot, hogy kijött egy 18 éves gyerek érettségével a nyakába az iskolából, majd két hónap múlva beküldjük, hogy mennyi tanítsa ugyanezt a korosztályt. Azért ez nagy kihívás lenne. Inkább azt mondjuk, hogy nézd meg, hogy hogyan működik az iskola. Milyen pedagógusi tevékenységek vannak. Tehát magára a pedagógusi pályára készítjük föl a hallgatókat, és próbáljuk megerősíteni őket abban, mert négy szem közt mondom egyébként és halkan, hogy azért van lemorzsolódás a tanárképzésben, és akik elvégezték a tanító vagy a tanárképzést, és kikerülnek a köznevelésbe, sajnos ott is tapasztalható bizonyos szintű lemorzsolódás. Na most azért pályaorientáljuk és pályaszocializáljuk őket. Van ilyen szó? Nem tudom, magyar tanárokat hagy kérdezzem. Nincs ilyen, ugye? Most már van, köszönöm. Ez is egy innováció, ugye? Hogy pályaorientáljuk, pályaszocializáljuk a hallgatóinkat, hogy maradjanak a pályán. Ez mindenkinek jó. Pedagógiai karral nagyon szoros együttműködésben vagyunk, hiszen az első három kurzust a Pedagógiai Kar Neveléstudományi Intézete és Pszichológiai Intézete valósítja meg, folyamatosan trenírozzák és mentorálják a hallgatókat, és onnantól kezdve van a pedagógus képzőközpontnak szerepe. Az új tanárképzést úgy hívjuk, hogy egységes osztatlan tanárképzés. Ez tartalmában azt jelenti, hogy mind általános iskolára és mind középiskolára fölkészítjük a hallgatóinkat. Nincs már ilyen, hogy általános, hogy középiskolai tanár. Próbálunk mindent megtanítani. Jelenleg a szabályozás nem mondja meg, hogy mennyit kell általános, illetve középiskolába gyakorlattal tölteni a hallgatónak, ezért mi kizárásos alapon azt tettük, hogy ugyanannyit mennek középiskolába is, általános iskolába, mert nem tudjuk, sőt a hallgató se tudja, hogy általános vagy középiskolába fog tanítani. Próbáljuk mind a kettőre őt fölkészíteni. Gyakorlóiskolába kezd, és gyakorlóiskolába fejezi be, mert mi szerencsére abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van gyakorlóiskolánk, és nagyon kiváló az együttműködésünk, és a gyakorlatok egyik fő helyszíne. Viszont azt is látjuk, hogy amikor a rövid ciklusú hallgatóink így százasával esnek be, a rövid ciklusú hallgatók, ugye, akik 2-3-4 fél év alatt tudnak tanári végzettséget szerezni, annak függvényében, hogy milyen előképzettséggel rendelkeznek, nem biztos, hogy mindent meg tudunk valósítani, illetve ami még a partner intézmények bevonását indokolja az az, ugye, hogy többféle, nagyon sokféle iskola van ma Magyarországon a köznevelésben. És bármilyen iskolában, ha csak egy iskolában van gyakorlaton a hallgató, akkor az egy klímát tanulja meg, arra szocializálódik, azt szokja meg, és lehet, hogy egy teljesen más típusú iskolába fog elkerülni. Ezért próbáljuk meg azt, hogy minél több típusú iskolába eljusson a hallgatónk, és megtartottuk a záró tanításnak az intézményét, tehát kvázi vizsgáznia kell a hallgatónak, mielőtt kikerül a köznevelés rendszerébe, abból, hogy ő tényleg tud és képes tanítani mindkét szakján. Van egy folyamatunk, a partneriskolai hálózat bővítése kapcsán természetesen egyeztettünk a fenntartóval. Javaslatot kérünk, hogy mely iskolák, mert szükséges a partneriskolai hálózatunkat bővíteni. Együttműködési megállapodásokat kötünk, kiválasztjuk a partneriskolákat, egyeztetünk az intézmény vezetőkkel, meghallgatjuk, hogy kik azok a kiváló kollégák, akik segítségünkre tudnak lenni a gyakorlatok megvalósításában, és hát természetesen fontos az, hogy valamilyen írásos formában is elismerjük a tevékenységüket, ezért tanúsítványt kapnak a partner intézményeink, és szeretnénk azt, hogy a következő fél évtől kezdődően, és amikor minőségbiztosítási szempont van, csak is kizárólag partneriskolába mehessenek a hallgatóink gyakorolni. Erre azért van szükség, mert hogy fontos, hogy egy nyelvet beszéljünk a hallgatóval, a mentortanárral, illetve a felkészítésben lévő oktatóinkkal, Jó az, hogyha a szervezeti kultúrában megjelenik a ti munka, és nagyjából azok az értékek és elvek valósulnak meg az adott partneriskolába is, amit egyébként mondjuk mi itt az egyetemen gondolunk, tehát mi például fontosnak tartjuk a komplex alapprogramot, fontosnak tartjuk a kooperatív technikákat, fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak frontálisan tanítsuk a gyerekeket, tehát hogy ilyen sokszínű, sokrétű legyen a képzés. De én azt gondolom, hogy az iskolák legnagyobb része amúgy is alkalmazza ezeket a módszereket, tehát hogy nem állunk nagyon messze egymástól. Egy minimális gyakorlat, egy nagyjából 5 éves szakmai gyakorlat szükséges, értelemszerűen egy szakos tanárhoz szeretnénk tanítási gyakorlatra küldeni a hallgatóinkat. Egyébként a pályaszocializációs gyakorlatok az nem feltétlen kell szakos tanárnak lenni ahhoz, hogy valaki ügyes és jó legyen. Tehát, hogy egy matematika tanár miért ne tudna egy történelem szakos hallgatónak segíteni abban, hogy milyen feladatai vannak egy pedagógusnak, hogy működik az iskola. De amikor tanítási gyakorlatra szétválik a 6. fél évben, ott már természetesen szükséges, hogy szakos tanár legyen ott. Partnerintézmények a hallgatóinkról, amit visszajeleztek számunkra, mert hogy ez egy tanulási folyamat volt nekünk, a hallgatónak és a partnerintézménynek. De összességében mi azt gondoljuk és azt látjuk a visszajelzések alapján, hogy azért nem nagyon lőttünk mellé. Tehát, hogy aránylag jól működik ez. Tehát új szemszögből gyűjtenek tapasztalatokat. Rájönnek a pedagógus munkának az összetettségére, a kihívásokra, a változatosságra, tehát hogy azért itt bizonyos szintű kreativitás adaptációra, adaptációs készségre azért szükség van, hogy hatékonyan és jól tudjanak működni, mert hogy minden nap új megoldandó feladatokkal be tudnak azért kopogni a gyerekek az ajtón, valljuk be őszintén, nem kell őket félteni. Kétirányú együttműködés van. Mi is nagyon sokat tanulunk a partneriskoláinktól, hogy mi tapasztaltak, hogyan működik például az a rendszer, amit mi kidolgoztunk. Mert a legnagyobb gondossággal dolgoztuk ki, de ott fog realizálódni, hogy az mondjuk, ami a pályaszocializációs gyakorlatnak a lényege. 5 feladatcsoportból választhatnak a hallgatók, és minden egyes feladatcsoportban vannak megoldandó feladatok, hogy azok adekváltak-e, hogy azok jó-e, és ezek a visszajelzések nagyon fontosak, mert hogy rendszeresen tartunk mi egyeztetést a mentorainkkal, az intézmények vezetőivel, a tapasztalatokkal kapcsolatban, úgyhogy mind a két fél én azt gondolom, hogy teljesen jól jár ezzel az együttműködéssel. Nem csak a köznevelésben oktató kollégákról gondoljuk azt, hogy esetleg együtt tudunk velük működni, hanem akik ott vannak nálunk az egyetemen kollégáknak is próbáljuk megmutatni azt, hogy lehet, hogy egészen régen voltak már általános és vagy középiskolában, és abban a icike-picike 20-30 évben, amikor ezt nem tették meg, lehet, hogy történtek változások. És nem lenne igazi úgy egy projekt, hogyha nem mérnénk. Van egy kutatási csoportunk, aki vizsgálja az eredményességét és a hatékonyságát. Milyen lehetőségeink vannak. Nagyon jó kapcsolataink vannak a karokkal, az intézetekkel, gyakorlóhelyeinkkel, ekkívfel az egyházi iskolákkal, és igazából ez az, ami az alapját tudja adni annak, hogy talán ezt a partneriskolai hálózatot olyan sokrétűvé tudjuk tenni, ami fogja tudni támogatni és segíteni a hallgatóinkat, mert egyre több és több hallgatónk van igazából, aki otthon a gyakorlatban. Mindig fölmerül a kérdés, hogy vajon mekkora az esélye annak, hogy mondjuk a robotok, hogy a mesterséges intelligencia el fogja venni a tanári munkát és praxist. Vannak erre érzékeny szakmák, megmondom őszintén. Tehát amikor mondjuk egy nyelvfordító programot kezdenek el használni a gyerekek, és nem megtanulják az idegen nyelvet, az nem biztos, hogy helyes. Vannak olyan szakmák, ahol 90% fölötti, tehát amikor forgatókönyvírásról beszélünk, programozásról beszélünk, fordításról beszélünk, azért érzékenyebbek azok a szakmák. Hiába, hogy a jövőt tanítjuk, ott van a szlogenünk, nem látunk a jövőbe, ez egy mai helyzet ezzel kapcsolatban. Remélem, hogy lefelé fog menni a zöldbe ez a kis nyilacska, és még inkább megerősödik az, hogy a pedagógusokra nagyon nagy szükség van.
Kedves hallgatóink, dr. Révész Lászlót, az EKKE Pedagógus Képző Központjának főigazgatóját hallották.
Szívünk őszi levél, velünk játszik a szél, valakit szeretünk. Épp hogy megszületünk, utazunk, mindig nehéz, ha elköszönünk. Lobban és heves a tűz, máskor jégvirágokba I egyebet én nem.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa. Túl sok gyereket használnak ki és bántalmaznak, nem maradhatunk közömbösek. 2 millióan vettek részt a 3 királyok felvonuláson Lengyelországban. A lurdi kegyhely a jubileumi remény kiváltságos helye. Nagy öröm a jordániai közösség és az egész egyház számára a Jézus megkeresztelkedése templom felszentelése. Ferenc pápa, túl sok gyereket használnak ki és bántalmaznak, nem maradhatunk közömbösek. Az általános audiencián a pápa a gyermekmunka csapásáról elmélkedett, amely még mindig elterjedt a világban. Elítélte, hogy a Föld minden részén vannak kiskorúak, akiket az életet nem tisztelő gazdaság kizsákmányol, amely így a remény és a szeretet legnagyobb letéteményét égeti el. Aki arra kapott küldetést, hogy az evangélium örömhírét vigye el másoknak, nem engedheti meg, hogy a legkisebbektől elrabolják gyermekkorukat. Ferenc pápa a gyermekeknek kiváltképpen a bántalmazás és kizsákmányolás áldozatainak szentelte katekézisét január 8-án szerdán az általános kihallgatáson. A pápa a világ különböző részeiről érkezett hívekkel a szokásos szerdai találkozón, amelyre a vatikáni 6. pálteremben került sor, bejelentette, hogy a következő katekézisében is még a legfiatalabbakról szól majd. Ez alkalommal a gyermekmunka csapásával foglalkozott. Sajnálatát fejezte ki, hogy még ma is nehezen néznek egy olyan gyermek szemébe, akit a peremre szorítanak, és akit kizsákmányolnak és bántalmaznak. A mesterséges intelligenciát létrehozó és a több bolygóra kiterjedő létezést tervező évszázad még nem birkózott meg a megalázott, kizsákmányolt és halálosan megsebzett gyermekkorok pestisével. Gondolkodjunk el ezen, nyomatékosította Ferenc pápa. Elítélte, hogy túl sok a munkára kényszerített gyermek, akiknek elvették a gyermekkorukat, akik elveszítették a mosolyukat, és az a gyermek, aki nem mosolyog, aki nem álmodik, nem tudja megismerni vagy kibontakoztatni tehetségét. A pápa bírálta a gyermekmunkából profitáló gazdasági rendszereket.
In ogni parte della terra ci sono bambini sfruttati di un'economia che non rispetta la vita.
A Föld minden részén vannak gyerekek, akiket kizsákmányol egy olyan gazdaság, amely nem tiszteli az életet, amely ezzel a remény és a szeretet legnagyobb letéteményét égeti el, mutatott rá a Szent Atya. A pápa a gyermekekről szólva a Szentírásra is emlékeztetett. Utalt a nekik szentelt oldalaira, amelyek öröménekekről szólnak, de szívszorító sikolyokról is beszélnek, mint a Siralmak könyvében. És hogyan ne térhetnénk vissza a mai helyzetekhez, amelyekben kiskorúak százai vesztik életüket. Még az újszülött Jézusra is azonnal rátör Heródes erőszakának vihara, aki lemészároltatja a betlehemi gyermekeket. Sötét dráma ez, amely más formákban megismétlődik a történelemben, hangsúlyozta Ferenc pápa. Jézus, Szűz Mária és József is idegen országba menekültek, ami ismét a jelenre utal, és arra a sok emberre és gyermekre, akik hazájuk elhagyására kényszerülnek. A pápa felhívást intézett a hívőkhöz a gyermekekért, akiket Jézus a tanítói évei során gyengéden fogadott, és egyszerűségüket és tisztaságukat a mennyek országába való belépés sajátosságaiként jelölte meg, arra buzdítva őket, hogy védjék, és törvényekkel óvják őket.
Chi si riconosce figlio di Dio, specialmente chi è invitato a portare agli altri la buona novella del Vangelo, non può restare indifferente.
Aki Isten gyermekének ismeri el magát, és különösen, aki az evangélium örömhírét viszi el másoknak, az nem maradhat közömbös. Nem fogadhatja el, hogy a kis testvéreinket, ahelyett, hogy szeretik és védik, megfosztják gyermekkoruktól, álmaiktól, és a kizsákmányolás, illetve a peremre szorítás áldozataivá válnak, figyelmeztetett Ferenc pápa. Majd azt kérte, imádkozzunk, hogy Isten megnyissa az elméket és a szíveket a törődésre és gyengétségre, és hogy a világon minden gyermek növekedjen korban, bölcsességben és kegyelemben, szeretetet kapva és adva. Az arándokok köszöntése során is Ferenc pápa arra buzdította a jelenlévőket, hogy kötelezzék el magukat a kicsinyek védelme érdekében. A francia ajkú híveket is arra ösztönözte, kérjék a kegyelmet, hogy újra fel tudják fedezni azt a fontos helyet, amelyet minden gyermek elfoglal Isten szívében, hogy ne legyünk bűnrészesek az ellenük elkövetett visszaélésekben, hanem határozottan ítéljük el azokat.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Két millióan vettek részt a három királyok felvonuláson Lengyelországban. Vízkereszt ünnepén 905 városban tartották meg Lengyelország szerte a hagyományos felvonulást, amely felidézi Jézus születését és a három királyok hódolatát. több helyütt csatlakoztak a kezdeményezéshez Európában, Amerikában, Ázsiában és Afrikában is. Ferenc pápa köszöntötte a hagyományőrző program résztvevőit. Köszöntésemet küldöm a lengyelországi Nagy Három Királyok menet résztvevőinek, akik ezzel a kezdeményezéssel tanúskodnak a hitről, Varsó és más lengyel városok templomaiban és utcáin, de külföldön is és itt Rómában is. Üdvözlök minden lengyelt! Ferenc pápa ezekkel a szavakkal fordult Vízkereszt ünnepén az Úrangyala elimádkozása után a lengyel hagyományőrző felvonulás résztvevőihez. Már 17 éve rendezik meg a lengyel városokban a színes történelmi felvonulást, mely felidézi a keletről érkezett bölcsek hódolatát az éppen megszületett kis Jézusnak. Idén rekordot döntött a részvétel. 905 városban rendezték meg a menetet, és ezen kívül külföldön is csatlakoztak a kezdeményezéshez. Olaszország, Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, Egyesült Államok, Venezuela, Kuba, Kamerun, Csád, Nigéria, Ruanda és Kazahsztán. A hagyományőrző felvonulás mindenki előtt nyitott, akár olyanoknak is, akik nem kötődnek az egyházhoz, ezért nagy népszerűségnek örvend. Sok plébánia és iskola vesz részt a kezdeményezésben. Ágnyes Kesztercs, a kelet-lengyelországi Prostin II. János Pálról nevezett általános iskola igazgatónője, a vatikáni médiának elmondta, hogy a város egész közösségét bevonják a menetbe. Nekem nagy öröm, hogy a gyerekek egész családjukkal részt vesznek a felvonuláson, és a szüleikkel együtt énekelnek, örülnek, nevetnek. Fantasztikus! Piotr Giertich, a Három Királyok menet főszervezője megerősítette, hogy idén közel 2 millióan vonultak föl több mint 900 városban, vagyis 25 várossal többen csatlakoztak, mint tavaly. Csak Varsóban a résztvevők száma mintegy 50 000 volt. Ez a nagy számú részvétel azt mutatja, hogy mekkora szükségünk van Lengyelországban és azon kívül is arra, hogy megéljük ezt az ünnepet, nyilatkozta a vatikáni médiának Adrian Galbas, varsói érsek. Ez a közösségi érzés kifejezi ennek az ünnepnek a lényegét, vagyis, hogy mind el akarunk jutni Krisztushoz, hogy imádjuk őt, és ez az imádás nem aláz meg minket, hanem éppen ellenkezőleg, fölemel. A Három Királyok felvonulást 2008 óta rendezik meg minden évben Lengyelországban. Gyermekek és felnőttek alkotják a menetet, mely a városok és kisebb helységek központjában halad. A karácsonyi időszakban ábrázolt evangéliumi személyek viseletébe bújva dicsőítő énekeket, pásztorjátékokat, karácsonyi dallamokat adnak elő. A felvonulás csúcspontja a gyermek Jézus imádása és a karácsonyi dal közös eléneklése.
A Lurdi kegyhely a jubileumi remény kiváltságos helye. December 31-én nyitották meg a szentévet a Pireneusok lábánál lévő Mária kegyhelyen, ahová zarándokok és betegek ezreit várják. Nicola Ventria atya, az olasz csoportok koordinátora megállapította, hogy fontos eseményről van szó, mind a lurdi közösség, mind az egész világ számára. A 2025-ös jubileum az egész világon, Európától Afrikáig, Amerikától Ázsiáig, minden helyi egyházban megkezdődött, még a legkisebb és legkevésbé ismert helyi egyházakban is. Nincs olyan egyházmegye a világon, amely ne határozta volna meg a teljes búcsú elnyerésének feltételeit azok számára, akik nem tudnak Rómába utazni, hogy keresztül haladjanak az 5 szent kapun. Ezek közé tartozik a 4 pápai bazilika szent kapuja, valamint a római Rebibbia börtönben megnyitott kapu. December 31-én este a Massabielli barlangban, ahol a 14 éves Bernadette Subiru találkozott Máriával, a sugárzó fehérbe öltözött szép hölgyel, ünnepélyes szentmisével hivatalosan is megkezdődött a lurdi szentév. Jean-Marc Mikász püspök, a Tárbi és Lurdi egyházmegye főpásztora, akinek joghatósága alá tartozik a francia szentély, úgy döntött, hogy a jubileumot január 5-én, Vízkereszt vigíliáján az egyházmegyei székesegyházban is megnyitják. De az a hely, ahol Bernadett találkozott a szépséges hölgy tekintetével, miközben ő és egy lánytestvére fát gyűjtöttek, és ahol évről évre fokozatosan nő a zarándoklatok száma, a remény és a béke egyik tökéletes szintézisének tekinthető. A remény és a béke a jubileum lelkiségének lényege, amelyet Ferenc pápa többször is felidézett a Spes non confundit, a remény nem csal meg című, a szentévet meghirdető bullájában. A Massabielli barlang, ahol Mikász püspök elindította ezt a kegyelmi időszakot, valóban Lourdes szívének tekinthető, mondta Nicola Ventrilla atya a Vatikáni Rádiónak. Az olasz nyelvű csoportok káplán koordinátora részt vett a december 31-én este megtartott szertartáson. A csípős hideg ellenére körülbelül 30 pap és mintegy 200 hívő volt jelen, mondta Ventrilla atya, hangsúlyozva az esemény jelentőségét mind a lurdi közösség, mind az egész világ számára. Az olasz káplán és a kegyhely önkéntesei, akik a szentély számos tevékenységét ellátják, a betegek ellátására összpontosítanak, akik nap mint nap átlépik a bejárati ajtót, hogy találkozzanak Mária gyengéd szívével, és szerető karjaira bízzák magukat azzal a kívánsággal, hogy életük nem csak testileg, hanem lelkileg is megváltozzon. Ez az egyik olyan hely, ahová a szűzanya mindenkit megkért, hogy jöjjön el. Ez egy olyan hely, amely felkészült a zarándokok ezreinek és ezreinek fogadására, akik közül sokan súlyos egészségügyi nehézségekkel is küzdenek. Egy nagyszerű lehetőség arra, hogy itt vigasztalást találjanak, amely a jubileumi évben még nagyobb hatású lesz, mert itt teljes búcsúban is részesülhetnek, tette hozzá Ventrilla atya. Majd hangsúlyozta, azt szeretné, ha még jobban növekedne azoknak az zarándokoknak a száma, akik a szűzanya iránt érzett szeretetüktől vezérelve megállnak Lourdesban, miután Rómába utaztak, hogy átlépjék a Szent Kapuk egyikét. Felkészültünk arra, hogy jubileumi útvonalakat alakítsunk ki a struktúrán belül, mint például az, amely a Szent Mihály kapunál lévő kálváriától indul, vagy azok, amelyeket a fénykápolnájától, a medencéktől és a barlangtól kiindulva hoztunk létre. Ezek konkrét útvonalak, amelyeket spirituális felkészülés és az ima intenzív pillanatai kísérnek. Ventrilla atya utalt rá, hogy Lourdesban egy olyan személyre hivatkoznak, aki megtestesítette a jubileum középpontjában álló erényt, a reményt. Ez pedig Bernadett. Neki a harmadik jelenésben a szűzanya azt mondta, nem ebben a világban ígérek nektek örömet, hanem a következőben. És Bernadett számára ez a bizonyosság az a kiváltságos út volt, amely miatt nagy lelkesedéssel élte az életét, tette hozzá Ventrilla atya, majd megállapította. Ezért a Lourdi jubileum egy zarándoklat Mária, a remény anyja és az egyház anyja tekintete alatt. Egy olyan alkalom, amelyet nem szabad kihagyni azért sem, hogy imádkozhassunk az egyházért, a világért, a békéért, hogy mindenki egyesüljön a hitben, a reményben és a szeretetben.
Nagy öröm a jordániai közösség és az egész egyház számára a Jézus megkeresztelkedése templom felszentelése. A jordániai apostoli nuncius Giovanni Pietro del Toso érsek bemutatta a vatikáni médiának annak az új templomnak a történetét és jelentőségét, amelyet Jézus megkeresztelkedése helyén emeltek, és amelyet Parolin bíboros január 10-én szentel föl. Al-Maktasban található az új római katolikus templom, amelyet Jézus megkeresztelkedése tiszteletére építettek, egy olyan területen, amely a 90-es évek közepéig katonai zóna volt. Azokban az években Páter Michele Piccirillo, elismert ferences régész, aki jelentős munkát végzett Jordániában, Szíriában, Palesztinában és Izraelben, megtalálta azt a helyet, ami nagy valószínűséggel egyezik a János evangéliumában leírt Jordánon túli Betániával, ahol Jézust megkeresztelték. A hely azonosítását több tényező is alátámasztja. Három bizánci templom található a környéken. Az első zarándokok tanúságtétele, köztük a 4. századi Egéria szentföldi zarándoklata. A tény, hogy a helyi forrás és egy kápolna is keresztelő János nevét viseli. A Madaba mozaik térkép Jordániában, ami az 5. században Al-Maktasban ábrázolja Betániát. Ezen túl pedig bibliai utalások is jelentőssé teszik a helyszínt. Itt található például Illés hegye, ahol a hagyomány szerint Illés fölment az égbe, és ne feledjük, hogy Jézus Keresztelő Jánost Illésnek hívta. A jordán királyi háza kezdetektől szívén viselte Almaktasz sorsát, és úgy döntött, hogy bizottságot állít föl a szent hely kezelésére. Mivel Jordániában is különböző rítusú keresztények élnek, valamennyire bíztak egy-egy területet, hogy ott gyakorolják hitüket. A jeruzsálemi latin pátriárkátus is kapott gondozásába egy területet, amelyen 2009-ben szentföldi zarándoklata során 16. Benedek pápa helyezte el az épülő templom alapkövét. Az építkezés meglehetősen elhúzódott, azért is, mert egy nagy épületről van szó, amely legalább 1000 ember befogadására alkalmas. A templom létrejöttéhez jelentős mértékben hozzájárult Nadim Muasser, jordán római katolikus adakozó, aki így akart emléket állítani hirtelen elhunyt fiának. A templomot a pátriárkátus a megtestesült ige intézetére bízta, amely egy férfi és egy női szemlélődő közösséggel van jelen a területen. Ferenc pápa is, miként korábban Szent II. János Pál, fölkereste Jézus megkeresztelkedésének helyszínét. Az új templom felszentelését Ferenc pápa Pietro Parolin bíborosra bízta, aki pápai legátusként január 10-én több ezer Jordániából és azon túlról érkezett ember jelenlétében végzi majd el a szertartást. Nagyon jelentős helyről van szó, mutatott rá az apostoli nuncius, hiszen a zarándokok megújíthatják keresztségük kegyelmét, és így Krisztushoz való tartozásukat. Ezen a helyen mondta Keresztelő János Jézusról, íme Isten báránya. Éppen a mostani szent évben, 25 évvel azután, hogy megkezdődtek a zarándoklatok Al-Maktaszba, a zarándokok találkozhatnak azzal az Istennel, aki Krisztusban elvette a világ bűneit, amint a templom új oltárán látható felirat is hirdeti. Ezért tehát örömteli pillanat ez a jordániai helyi egyház, de egyben az egész világ egyház számára is, zárta gondolatait Giovanni Pietro dal Toso érsek, jordániai apostoli nuncius.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Csak rád figyel.
Itt van mindki, meghallott a hívó hangodat,
s Mária országában ünnepel. Jöjjön mindki, szomjas bennem hűs forrást a lel.
Irgalmasan hívsz, elén siet. A kenyérben s a bor
ságot az égig emel.
Krisztus király, üdvözítünk, arra kérünk, gyűjts minket egybe, kik sok felől jöttünk. Krisztus király, épül hulló tiszta forrás, jár át a lelkünk, hogy
asztalokhoz ültetsz testet, köztünk osztod el.
jót tegyen,
hogy a világba örömhírt vigyen.
Krisztus király, üdvözítünk, arra kérünk, gyűjts minket egybe, kik sok felől jöttünk. Krisztus király.
A nap verse.
Rónai György, a megfáradt Odüsszeusz. Amit nem láttam a világból, nem érdekel már. Amit láttam, is lassan elfelejtem. Sziklán ülök, hálómat bogozom, hallgatom a hullámok mormolását. Vagy nézem udvarom zugából dárdavető ifjak vetélkedését, hogy két annyira dobtam valaha. Mindegy. Leég a láng, füsttel, korommal hanvadnak a fáklyák. Gyerünk aludni, Penelope. Hanem azért az ablakot hagyd nyitva éjszakára. Bármelyik pillanatban szólhat a tengerről a hívás.
Rónai György a megfáradt Odüsszeusz című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő volt. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai Könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője volt. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
A nap imája.
Urunk Jézus, előjárunk, bátorítunk, életünk megigazítója és jó irányba terelője. Kérünk, vedd el tőlünk mindazt, amit az idő múlása nem tud elvenni. Vedd el azt, ami életünket megrontja, és add ajándékul, amit nélküled a jövő, a most kezdődő új év sem tud megadni. Add nekünk magadat. Segíts minket naponta új, igazi, atyádnak tetsző életre.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!